Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Tavasszal indítottuk útjára havonta jelentkező sorozatunkat kedves Rita addiktológiai konzultánssal, a gyulafehérvári Caritas munkatársával. Elérkeztünk a sorozat utolsó állomásához, amelyben a kényszerbetegségek, mint viselkedési függőségek témakörén belül ma kiemelten a munkafüggőségről lesz szó. De említésre kerülnek még más, ugyancsak a viselkedési addikciók kategóriájába tartozó függőségek. Például az oldhatatlan vásárlási láz, a táplálkozási magatartás zavarai vagy az adrenalin függőség. Adásunk utolsó részében pedig szakember meghívottunk rámutat néhány általa fontosnak ítélt tényezőre, függetlenül a függőség típusától. Tartsanak velünk! Az amerikaiak a workaholic kifejezést használják a munkamániára. Ez a szó azt mutatja, hogy ez a fajta kényszerbetegség nem áll messze az alkoholizmustól, sem más függőségtől. Ugyanakkor még a szakma szerint is sokkal elfogadottabb ez a függőségtípus, mint a társai. Miért?
Igen, valóban így van, hogy amerikai szakemberek figyelték meg ezt a függőséget, és nem utolsó sorban az első kutató, aki ezt leírta, Wayne Outhouse, az maga is munkafüggő volt.
Kedves Rita addiktológiai konzultáns.
És önmaga megfigyelése által tudta leírni a munkafüggőség jelenséget, és innen adta ezt a work alcoholism nevet, mert valóban nagyon hasonló a tünete, illetve a következménye is, mint az alkoholizmusnak. Ez a 70-es években volt, amikor ez a kifejezés így megjelent, és azóta nyomon követi a szakma ezt a jelenséget, és nyilván időről időre megjelennek kutatások, illetve pontosítások ezzel a fajta függőséggel kapcsolatban. És az is egy valóban igaz, hogy többnyire elfogadóbban tekintünk a munkafüggőségre. Én jobb szeretem használni a munkafüggőség kifejezést, mint a munkamániát, mert már a munkamánia kifejezést kicsit kiemeli az addikció kategóriából, ezt a jelenséget és a bagatellizálás felé viheti el. Márpedig ha munkafüggőség, akkor komolyan vesszük, hogy itt igen egy betegség kategóriáról van szó. Na de hogy miért tekintünk elfogadóbban, a sok tévhit miatt, tehát nagyon sok tévhit kapcsolódik ehhez a fajta függőséghez. Azt gondoljuk, hogy ez pozitív erény, erkölcsi töbletet jelent, ha valaki sokat dolgozik, mert akkor mondjuk a családjáért dolgozik, és valóban nagyon sok munkafüggő ilyen önfeláldozó hősként érzékeli saját magát is, és a környezet is őt így látja, hiszen mennyit dolgozik, és hát elsősorban nem magáért dolgozik, hanem a családjáért, és akkor ez egy ilyen pozitív énképet tart fenn, holott emögött azért nagyon sok más is meghúzódik. És már még nagyon sok ilyen tévhit van a munkafüggőség mögött. Az van, hogy azt gondoljuk általában, hogy a munkafüggők élvezik a munkájukat és boldogok, vagy hogy ez előnyös a cégek, a vállalatok számára, ha valaki ilyen elkötelezetten dolgozik, és hát sok ilyen más tévhit kapcsolódik, ami erősíti ezt a jelenséget sajnos, és nehezíti azt, hogy tudatosodjon a probléma.
Tulajdonképpen hol kezdődik a munkafüggőség? Milyen figyelmeztető jelek árulkodhatnak róla?
Az az érdekes, hogy először, amikor ezt a függőséget leírták, akkor azt gondolták, hogy a munka mennyisége az, ami döntő, hogy valaki munkafüggő vagy nem. Tehát, hogyha valaki hetente több mint 50 órát dolgozik, akkor az biztos munkafüggő. Ezt azóta nyilván átírta a szakma, és azt mondják, hogy a munkához való viszony más a munkafüggőknél, mint a nem munkafüggő személyeknél. Tehát, hogy itt is, mint más függőségnél, mondjuk a szerhasználatnál nem a fogyasztás mennyisége alapvetően, nyilván az is lényeges, de a viszony. Tehát ez nagyon érdekes, hogy három tényező, ami mentén lehet nézni a személyt, és a személynek a munkához magához való viszonyát. Az egyik az involváltság, hogy mennyire érzi valaki magáinak, mennyire vonódik bele a munkába, a másik a késztetés, vagyis az a motiváció, ami miatt dolgozik valaki, és a harmadik az élvezet. És ez nagyon érdekes, mert a munkafüggő bár állítja magáról, hogy élvezi a munkáját, mégsem élvezi, mert egy idő után, ha előre haladt a folyamat, akkor ez a munka végzés az nem egy alkotói folyamat, az nincs benne kreativitás, jókedv, hanem egy belső kényszer. Igen, a belső szorongást oldja a munkával az illető. Tehát egy valaki, aki keményen dolgozik, az lehet involvált, tehát bevonódik a munkájába, de nem menekül a saját érzései elől. A keményen dolgozó tud minőségileg gondolkodni, de ami egy nagyon-nagyon specifikuma a munkafüggőségnek, hogy az önbecsülését akarja ezzel kompenzálni. Tehát nincs reális önbecsülése, és a munkája által kapott eredmények által növeli ő azt, hogy igen, ő értékes. Így kompenzál, az elvégzett munka által kap megerősítést a saját értékességére vonatkozóan. Úgyhogy ez egy nagyon fontos központi témája a munkafüggőség kialakulásnál, ez az önbecsülés, önértékelés. A figyelmeztető jel a munkafüggőségnél egyfajta merev gondolkodásmód, ami azt jelenti konkrétan, hogy irreálisan nagy elvárásai vannak saját magával és másokkal szemben is, és hogy képtelen a kompromisszumokra. Ez egy nagyon tipikus jellemzője a munkafüggőségnek, hogy kontrollálni, irányítani akar, önmagát figyeli, és emiatt ellehetetleníti a társas kapcsolatait, mert nem tudnak jó véleményt kialakítani róla, és ez még jobban frusztrálja, és még jobban a nagy kontrollal igyekszik ezt kompenzálni. Mert hogy sosem oldott állandóan, ez sem elég jó, elismeri, hogy jó, de nem elég jó. Tehát ez az irreálisan nagy elvárás, ez tipikus a munkafüggőnél, és elég jó tetten érhető. De a kapcsolatokkal szemben is nagy elvárásai vannak, hogy hogyan kell működnie. És akkor, ha nem elég jó, akkor még jobban kell hajtani, és ez állandóan ebbe élni, hogy nem elég jó. Szinte önmagát frusztrálja és visszatér állandóan az ördögi körben.
Hogyha az italrabjainál jellemző a zugivás, a munkamánia esetén vagy a munkafüggőség esetén is lehet szó mondjuk dugi munkáról?
Olyan szempontból van ez jelen, ez egy izgalmas dolog így, ahogy említik. Ugye a zugivás, hogy nem felvállaltan, tehát hogy el kell valamit rejtsen, mert a többiek azt elítélnék, és ő meg nem a munkát kell elrejtse, hanem a munka mögé az alacsony önbecsülése rejtődik el. Tehát, hogy ő van elrejtőzve a teljesítménye mögé. Hogy jaj, meg ne lássák, hogy ő tulajdonképpen egy nagy senkinek érzi magát. És így van ez a rejtőzködés a munkafüggőségnél jelen, hogy nem az italt kell elrejtse, tehát a függőség tárgyát, hanem önmagát a függőség mögé, hogy meg ne lássák, tehát egy munkafüggővel nem lehet igazán találkozni, mert nem tud magáról beszélni, nem állandóan a munkáról, a teljesítményről, és a teljesítményt azonosítja saját magával, holott mi sokkal többek vagyunk, mint amit mondjuk a munkaterén bármikor is teljesíteni tudunk. Életünknek van ezer más dimenziója, amire fontos odafigyelni, de nála elvesztek ezek, és nem is tud kapcsolatban lenni az életének a többi területével.
A stúdió vendége Kedves Rita, addiktológiai konzultáns, akivel a munkafüggőségről beszélgetünk.
tulajdonképpen ugyanazok az elvonási tünetek, mint más függőségeknél, hogy a munkavégzés hiánya miatt ideges lesz, stresszes lesz, és tipikus, hogy nem tud relaxálni.
Kedves Rita addiktológiai konzultáns.
Tehát annyira betölti a munka a feladatok körüli forgás, hogy nem tud, nincs olyan órája a napja, amikor relaxál, leenged. Vagy ha igen, akkor pont attól lesz ideges, hogy most miért nem szabad ő dolgozzon, miért nem tud ő dolgozni, hiszen képes rá. Tehát ő szubjektíven úgy érzi, hogy képes rá.
Milyen következményekkel járhat a munkafüggőség?
Hát három stádiumot lehet itt elhatárolni a munkafüggőség folyamatában. Szeretném elmondani, hogy ez is, mint minden függőség, egy progresszív folyamat, tehát az idő előre haladtával súlyosbodik. A munkafüggőségnek a korai stádiuma tetten érhető, hogy az illető folyamatosan elfoglalt, egyre több irreális feladatot vállal, gondolatai állandóan a munka körül forognak, szoros időbeosztás szerint él, és szorong, hogyha nem végezheti el a feladatait. És emiatt elkezdi elhanyagolni a társas kapcsolatokat. És aztán a középső stádiumban már az van, hogy a személyes kapcsolatok komolyan sérülnek. Tehát nem csak a külső, mondjuk a család körüli kapcsolatok, hanem a családon belüli kapcsolatok is sérülnek. Tehát hiába van otthon a személy, nem képes elszakadni a munkájától, sem fizikailag, sem gondolatban. És itt már a középső stádiumban a túlzott munkavégzés szomatikus következményei is megjelennek, tehát egyre fáradtabb lesz, kimerültebb, akár emlékezeti és koncentrációs képességcsökkenés is megjelenhet, és egy jelenség, ami ezt az állandó feszültséget kíséri, hogy a testsúly változik, van, aki lefogy, van, aki meghízik ebben a stádiumban. És az előre haladott stádium, amikor már komoly testi és pszichés tünetek is megjelennek, itt krónikus fejfájás, gyomorfekély, jellemző a szív- és érrendszeri problémák, akár szívinfarktus és sztrókhoz is vezethet, és itt már elveszik a személy integritása és a humorérzék, a kreativitás ebben a stádiumban.
A kényszeres munkába való temetkezés hogyan kezelhető?
Itt is nagyon fontos a betegség tudatosítása, tehát addig nem lehet senkinek segíteni, amíg ő nem ismeri be, hogy segítségre szorul. És akkor itt ismét, mint bármelyik függőségnél, a környezet visszajelzése, a környezet hozzáállása egy ilyen személyhez nagyon fontos, hogy hogyan segít tudatosítani ezt a betegséget. A munkafüggőség tagadása erősebb, mint más függőségnél. Mert ugye a társadalmi elfogadottság, ennek a fajta hajtásnak az elismerése erősebb, mint más függőségnél. És nagyon nehéz ezt a ellenállást a betegség tudatosítása iránt lebontani, mert hiszen a személy a saját önértékelését köti a teljesítményéhez. És ő pillanatnyilag úgy érzi, ha belátná, hogy ma túlzásba vitte a munkát, akkor ő nem ér semmit. Tehát nem tudja egyik napról a másikra, nem is lehet egyébként ezt abba hagyni, de nagyon nehéz ezt a tagadást lebontani, illetve a betegség tudatosítását. Ha ez megvan, akkor lehet dolgozni az illetővel, és jellemzően vagy nagyon hatékony tud lenni, hogyha családterápián belül dolgoznak, hiszen itt fontos a családi háló és a kapcsolatok emelése vagy érzékelése. Ez nagyon tudja segíteni a munkafüggőt felépülésben.
Nem könnyű kitörni az ördögi körből, és gyakran előfordul, hogy sikerül úgymond kigyógyulni a munkaszenvedélyből, de a korábbi munkafüggőségben szenvedő átvált egy másik szenvedélyre, például túlhajtott sportolásra. Rita, mit javasolna egy ilyen személynek, hogyan szakítsa meg a mókus kereket?
A reális önértékelés megtanulása vagy érzékelése, hiszen bármelyik függőség tulajdonképpen valamilyen menekülésről szól, hogy nincs, nem vagyok jó kapcsolatban magammal, valamilyen egyensúly megbomlott, és hát például a sportolás, az adrenalin függőség is azt adja, hogy igen, akkor én jó vagyok valamibe. Tehát, hogy létszükségletté válik ez a fajta visszajelzés, különben, ha nem edzek, vagy nem csinálok ilyen kényszeresen valamit, akkor nem tudok magammal kapcsolatban lenni. Tehát nagyon fontos ez az önértékelésnek a helyreállítása, vagy megtalálása, az önbecsülés felépítése. Reális talajon, a reális önismeretben gyökerezve.
Sokan magától értetődőnek tekintik, hogy a munkamánia, azaz a munkafüggőség jelensége az korunk jellemző menedzser betegsége. Kik eshetnek a munkafüggőség áldozatául?
Nincs nincsenek erre vonatkozóan megbízható kutatások. Való igaz, hogy ezt tapasztaljuk többnyire, hogy a menedzserek, akik milyen sikeresek és karrierorientáltak, azokat valóban ezt tapasztaljuk a környezetben, hogy jobban érinti, de én már találkoztam olyan esettel, ahol egy társfüggő normál életvitelű édesanyjánál is ez volt, hogy pont azért, hogy ne szembesüljön azzal, hogy mi történik a családba, beleadta magát a munkába, és ez annyira fontossá vált, hogy felülírt mindent. Tehát, hogy a társfüggőség kísérő jelensége volt egy teljesen hétköznapi helyzetben, tehát nem amikor ilyen karrier, vagy olyan, nem tudom, speciális anyagi juttatások kísérték ezt. De jellemzőbb valóban, legalábbis általános megfigyelések alapján jellemzőbbnek tűnik a menedzserek, vezetők körébe ez a munkafüggőség.
Ugyanakkor hivatástól, képzettségtől és nemektől függetlenül is kialakul.
Pontosan, sőt, hát hiszen a vezető emberek általában képzettebbek, és mégis nem veszik észre, hogy átmentek egy határon. Úgyhogy nem függ össze, mint minden más függőségnél, ennél sem függ össze az iskolázottsággal, vagy a társadalmi státusszal a függőség.
Szakemberként volt személyes tapasztalata, valaki kereste fel ezzel a problémával, hogy munkafüggőség?
Konkrétan egy személy keresett meg ezzel a problémával, de nem tudtunk érdemben együtt dolgozni, mert olyan mély okai voltak, ami meghaladta az én kompetenciámat, és így családterapeutához került az illető, de ahogy említettem, már dolgoztam így, hogy nem ez volt az elsődleges addikció, hanem a társfüggőség, és aztán ennek mentén eljutottunk a munkafüggőséghez is, illetve hogy kiderült ez is, és volt haladás. De nem jellemző, hogy ezzel a fajta függőséggel megkeresnek és segítséget kérnek. Eléggé rejtett jelenség.
A stúdió vendége Kedves Rita, addiktológiai konzultáns, akivel a munkafüggőségről beszélgetünk. A viselkedési függőségek témakörén belül még sokféle kényszerbetegség megemlíthető, mint például a kleptománia, vagy vásárlási láz, evészavarok, anorexia, bulimia, édességfüggőség, kényszeres gyűjtögetés, esetleg testedzésfüggőség, adrenalinfüggőség. Időhiányában most nincsen lehetőségünk kitérni mindegyikre részletesebben, de szakemberi nézőpontból tekintve melyiket emelné ki, Rita, hogy melyikre figyeljünk mindenképp?
Nehéz ebből bármit is kiemelni, mert nagyon nehéz mondani, hogy melyik fordul elég gyakrabban. Talán az evészavaroknak a spektruma.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Illetve rejtettem, de azt gondolom, hogy a vásárlásfüggőség is itt a mi hétköznapi környezetünkben is tetten érhető. De nem is annyira az egyik vagy másik függőségnek a sajátosságát emelném ki ezek közül, a viselkedési függőségek közül, hanem arra hívnám fel a figyelmet, hogy különösen a viselkedési függőségek nagyon összefüggnek az önértékelés és az önbecsüléssel. Tehát nagyon nehéz, és főleg a fiatalabb korosztálynak a média és a megváltozott társadalmi közeg szempontjából, vagy amiatt nagyon nehéz egy reális énkép kialakítása, mert annyi hatás éri őket, és nagyon eltorzul a testhez való viszony, nagyon sok ilyen megfelelési kényszer alakul ki, hogy akkor én mitől vagyok jó, ha így nézek ki, vagy úgy nézek ki, vagy ezt viselem, vagy azt viselem, és ezek mind nagy csapdák. Tehát, hogyha nem reális teljesítményhez, reális élethelyzetekhez kötődik az én kép és az önértékelés, akkor mind valami által akarom én magamnak úgymond begyűjteni, hogy én akkor jó vagyok. Hogyha én, mit tudom, ebbe vagy abba az edzőterembe járok rendszeresen, és így nézek ki, na akkor vagyok valaki. Vagy ha így öltözök, még ha turkálóba is, akkor vagyok valaki. Vagy ha így nézek ki, mit tudom, ilyen testtömegindexen rendelkezem, akkor vagyok valaki. Tehát, hogy valamilyen kényszeres hatás miatt alakul ki az én önértékelésem, önbecsülésem, és ez mind csapda, mind tévútra visz. Nagyon megdöbbentett, amikor egy édesanyja mesélte, hogy a 10 éves fia rendszeresen jár edzőteremben, nem elégedett a testével, és mindenféle gépeket használ, hát edz, hogy formában legyen az ő számára ideális testet kialakítsa magának, és diétázik, és nem tudom mi, de hogy közben, amikor az édesanyja megkéri, hogy vigye le a szemetet, akkor azt mondja ez a fiú, hogy nem bírja el a zacskót, vagy hogy milyen nehéz neki, hogy ezt a fizikai munkát, ami nem egy rendkívüli teljesítmény, hanem egy abszolút hétköznapi helyzet, és azt nem tudja megcsinálni. Tehát annyira elszakadt a realitástól, hogy azt mondja, nem bírja el a vödröt, vagy nem tud hazafele bevásárolni, mert hogy az neki teljesítmény. De hát az teljesítmény a terembe, de nem köti össze ezeket a fizikai dolgokat a reális élettel. És ez egy nagyon nagy veszély, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes odafigyelni szülőként is a gyerekekkel, hogy milyen reális teljesítményhelyzetek elé állítjuk őket, és hogy segítünk nekik, hogy egy reális önértékelés, reális elvégzett teljesítmények mentén kialakuljon. És ne így a média hatására, meg a mindenféle elvárásoknak megfelelés hatására alakuljon ki az önbecsülés, önértékelés.
Az elmúlt beszélgetéseink során több függőségtípust sorra tárgyaltunk. Az eddigi témák összegzéseként mi lenne, vagy mi az a 3 dolog, amire felhívná a figyelmet a függőségek témakörében, vagy amit kifejezetten hangsúlyozna?
Sokféle függőségi veszély van, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk ezekről, és azt szeretném így zárásként hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom a megelőzést, és a megelőzéshez kötném ezt a 3 pontot, tehát a függőség megelőzéséhez. Az egyik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy az önmagunkkal való találkozás. Annyi csapda van, hogy menekülnénk az érzéseink elől, menekülnénk a nehézségeink, a problémáink elől, de ezt nem érdemes csinálni, mert amit elfolytunk, az mind visszajön hozzánk előbb vagy utóbb. Tehát fontosnak tartom az önmagunkkal való találkozást, a reális önismeretet, az önbecsülés kialakítását, testünkkel, lelkünkkel kapcsolatba lenni, fogni ezeket a jelzéseket. A másik ilyen dolog, ami a megelőzésben nagyon fontos, a másokkal való kapcsolat, tehát a kapcsolatokat értékként látni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy veszély manapság, hogy azt mondjuk, hogy kapcsolatok is nehezek lettek, fájdalmasok, és akkor haladunk afelé, hogy izolálódunk. pedig szükségünk van egymásra. Nekem is szükségem van másra, másnak is szüksége van rám. Ha egymásban nem a vetélytársat, a versenytársat látnánk, hanem azt, hogy egymást ki tudjuk egészíteni, az nagyszerű lenne. Tehát, hogy ezt fedezzük fel, hogy mindenki jó valamiben. És akkor a társas kapcsolatokban igaz, hogy vannak konfliktus helyzetek, meg nehézségek, de nem kell ezelől elmenekülni, hanem van egy jó íze annak, amikor egy konfliktust sikerült megbeszélni, akkor többé válunk általa. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt. És a harmadik, de nem utolsó számomra, ami fontos a megelőzésben, az a humorérzék, a játékosság, kreativitás. Arra figyeljünk oda, hogy ezek hogy vannak jelen a hétköznapi életünkben, kapcsolatainkban, munkavégzésünkben, mert ez az élet gyökere, vagy innen kapjuk az életerőt. Ha ez kihalt, akkor már betegedünk meg. Hát ezt szeretném hangsúlyozni.
Köszönöm a beszélgetést kedves Ritának, akinek munkájáról a Gyulafehérvári Caritas kiút programjánál a 0731 137 191-es telefonszámon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a Kenny Drew Trio zenélt, a hátralevő időben pedig Genial Waples-t hallgatjuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!